A Máté 3:10-zel kezdünk. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágottatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre. De aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni nem vagyok méltó, ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van az ő kezében, megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűlbe takarja, polyvát pedig megégeti, oldhatatlan tűzzel. Amen. Miért olvastam fel ezt az igét? Azért olvastam fel ezt az igét, mert minden Istentől jövő munka alapja, fundamentuma az, amiről keresztül János prófétál. Ez nem csak az utolsó idők apokaliptikus menetrendjének az így részlete, hanem ez a hétköznapjainkat is át kell, hogy szője. Bárhogyan fog a Szent Szellem működni egy új ébredésben, Isten ezt az igét fogja alapul szolgáltatni. Az Úr Jézus Krisztusnak a programja két lábú, az egyik, hogy megkereszteljen bennünket Szent Szellemmel, és megkereszteljen bennünket tűzzel. Tehát a Szent Szellem munkája egy megtisztító munka, hogy elválassza a helyes munkát, a magnak a helyes munkáját egy hamis magtól. És az egész szellemi életed azon múlik, hogy mennyire engeded, hogy az ő szórólapátja megérintse az életedet, fogja, földobja az Úr azokat a kijelentéseket, isteni ösztönzéseket, bármilyen szellemi élményt, amit kaptál Istentől, és engeded-e azt, hogy a szél a Szent Szellemnek a munkája, megtisztító munkája, levegye a pejvát róla hamis dolgokat, mindenfajta ábrándot, illúzióvilágát, mindenfajta olyan sátani megtévesztést, megcsalattatást, a világnak minden eszméjét, eszmerendszerét, mindenfajta olyan filozófiát, ideológiát, amely gáncsolja az Isten tervét. Így írja az ige, hogy a polyvát megégeti oltatatlan tűzzel. Adja Isten, hogy ebben az évben te és az én életemben egyaránt sok olyan tűzzel kapcsolatos élményünk legyen, hogy a pejva elmenjen onnan, kiégesse Isten szelleme a pejvát, hogy csak az igazi búzamag, az Istentől jövő, a mennyi királyságból jövő plánta tudjon megmaradni. Ahogy mondja Jézus egy másik helyen, hogy az minden plántát, amit nem az én mennyi atyám plántált, kitép Isten. Dicsőség az Úrnak, hogy erre van lehetőségünk. Köszönjük Istennek azt, hogy megmutatta azt, hogy a Szent Szellem és a Szent Szellem munkája az utolsó időkre nézve biztos, garancia. És bármilyen ébredés lesz, ezt a kettőt mindig figyelemmel kell kísérned. Mindig figyelj erre az igére, erre a két komponensre. A Szent Szellemnek a munkája, már most fel kell ismerned, mi a Szent Szellemtől jövő munka, mi egy hamis szellemi munka, és meg kell látnod azt, hogy mi az, hogy megszentelő, megtisztító, tűzzel való keresztség, hogyan működik ez az életünkben, hogyan formálódik át a személyiségünk. Azt tudom mondani, hogy egy formáltatás közegében vagyunk benne, abban az utolsó idők bizonyos részében, ahogyan te bekalkulálod, hogy körülbelül mikor vagyunk, milyen közösségben, milyen Isten időzítésben, és három típusú korszakot tudunk megkülönböztetni. Három típusú korszak. Az egyik a károsodás korszaka. Amikor Istennek az megismerésében, Istennek a jelenlétében ez a tűzzel való találkozás bennünket megkárosított, azaz megengedtük azt, hogy akár megbotránkozzunk, akár ne fogadjuk el az igazságot, szembe menjünk az igazsággal, vagy megbotránkoztunk Istenben, megbotránkoztunk magunkban, megbotránkoztunk az egyházban, és minden olyan keserű gyökér jött létre, amely kelepcét hozott létre. Ez a károsodás korszaka. Vagy károsodtunk azért, mert egyszerűen fityet hájtunk arra, hogy Isten szeretne velünk közösségbe lépni, vagy meg akarjon ismerni bennünket. Itt a megismerésnél zárójelet kezdek. Az első dolog, hogy amikor Isten megismeréséről beszélünk, akkor az első úgy lépés számunkra, amikor megtérünk és újjászületünk, hogy felismerjük, megismerjük, hogy Isten mit tett Jézussal, hogy odaadta értünk, miért tette ezt, és ezt a kegyelmet, ezt a határtalan kegyelmet megérezzük, megtapasztaljuk. A második dolog a megismerésben, amikor nem csak mi lépünk, hanem így írja az ige, hogy Isten ismer meg bennünket. És van egy második lépés, utána egy harmadik lépés, ez együtt is mozog természetes módon, amikor mi ismerjük meg önmagunkat Isten segítségével. Az első dolog, amikor Istent elkezdjük megismerni, ez egy nagyon jó fázis. A második korszakunkban már nagyon nehezen tudunk belépni, sokat kell ezzel foglalkozni, hogy kérjük Istent, hogy ő is leplezze le önmagát, hogy kicsoda ő, és aztán mi is leleplezve legyünk ő előtte. Szóval az első a károsodás volt, a második az újjáépítés korszaka, amikor újjáépíti Isten azt, amit elrontottunk, vagy amit az ördög elrontott, vagy amiben belemászott valami más, valami szellemi dolog, vagy a világkorszak zaja, problémája, gondja, búja, bánata. És a harmadik, amit gyorsan leteszek alapként, amikor elkezdődik az áramlás. Tehát az Isten megismerésében van egyfajta ritmus, időrend, Istentől jövő szabályzás, és a Szent Szellemnek a úgymond mechanikája elkezd dolgozni. A Szent Szellem azért jött el a János 14 és János 16-ban, nagyon erőteljesen Jézus rátapint arra, hogy belülről elkezdjen építkezni Isten, sőt, úgy is mondja, ha János 15-höz jövünk, de inkább fejből mondom, hogy eszünkbe juttatja mindazt, amit a Mester tanított. Eszetekbe juttatja a Szent Szellem, a vigasztaló mindazt, amiről Isten fia kijelentés tudományában, bölcsességében megosztotta a mennynek az akaratát, tervét, jövőre nézve is, a mi jövőkre nézve is. Tehát belülről az elménket, a szívünket, a személyiségünket használja Isten Szelleme, hogy eszünkbe juttassa, tehát tudatosítja belül a Szellem, a bennünk lévő dicsőséges jelenlétén keresztül, hogy Isten mit akar elvégezni az életünkben. Amikor ez elkezdődik, ez a belső megértés, akkor elkezd megnyílni a fül, a szem és az Istennek az ismerete. Ma úgy lehetne leírni azt a korszakot, amitben élünk, ahogyan Pál apostol a saját maga gyülekezetével nézve leírta, ne tévedjetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok, serkenjetek föl, igazán ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésétekre mondom. A vidafordítás, nehogy tévedjetek, elrontják a jó erkölcsöt a rossz társaságok beszélgetések zárójában. 15.34, így folytatja a vida, józanodjatok ki az igazságnak megfelelően, és ne vétkezzetek, mert némelyeknek nincs Isten ismeretük, azért szólok, hogy megszégyenüljenek. Úgy fordítottam át egy angol magyarázó fordításból ezt az utolsó, a 15.34-ben a B részt, hogy nincs némelyeknek Isten ismeretük, azért szólok, hogy megszégyenüljenek. Milyen érdekes az, figyelj! Pál apostol a saját maga gyülekezetéhez írja. Tehát nem a szolgálónak a minősége határozza meg, hogy egy gyülekezetben az egyéneknek milyen Isten ismeretük van, hanem az egyének határozzák meg azt a vágyat, azt a szikrát, azt a belső ösztönzést, hogy meddig akarnak Istennel eljutni. Leleplezem ezt a hazugságot. Nem csak a pásztortól, vagy a szolgáltajándéktól, vagy a szolgálótól függ az, hogy egy gyülekezetnek a szellemi állapota milyen. Lehet ösztönző, lehet fölművelő, lehet öntöző egy szolgáló, de rajtunk múlik, te rajtad és én rajtam, hogy mit akarok létrehozni Istennel. Így tudám ezt átadni neked kicsit bővítettebben, mire céloz Pál. Mert némelyek szándékosan Istentől tudattalanul, folyamatosan Isten jelenlétének a hiányában élnek, és annak megtapasztalásában valódi ismeret nincs őróla részükre. Erre mondja Pál, azért szólok, hogy megszégyenüljetek. Tehát meginti a gyülekezetet. Én azt gondolom, hogy mindent el lehet mondani, hogy az ébredésekkel kapcsolatban, ami elmúlt évtizedekben, évszázadokban volt, de hogy olyan nagy, hatalmas gyümölcsöt az Isten megismerésében létrehoztak-e generációsan átívelően, hát ebben bizonytalan vagyok. Annyit biztos vagyok benne, hogy le kell tisztáznom számodra, hogy az ébredés, ami most jön, vagy most lesz, remélhetőleg, az nem lesz ugyanolyan, mint az előző ébredések, és nem tudod kiközvetíteni, és feltárni a régi ébredésekből, hogy milyen lesz. Teljesen más lesz. Minden ébredés, vagy minden fellelkesedés, minden reformáció más volt. És a Szellem mindenféleképpen viszont azt fogja neked mutatni ebben az utolsó ébredésben, hogy ismerd meg Jézust. Ismerd meg az Atyát, és ismerd meg a Szent Szellemet. Ha az Apcsán 4-hez jössz, akkor szeretnék mutatni valamit, ami egyértelmű, hogy milyen egy olyan Istentől jövő korszak, amiben fémjelzi a személyek állapota, hogy van-e ébredés, vagy nincs. Na, mutatom. Apcsán 4:13. Mikor pedig látták Péternek, Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak vala, meg is ismerik őket, hogy Jézussal voltak. Csodálkoztak, és megismerték, ők Jézussal voltak. Figyelj, amikor ez a korszak eljön, ez az ébredés korszak, amit mindenki vár, akkor az eredeti része az ébredésnek, mert lesz mindig, az ébredésben mindig van egy túlzott, egy elhajlott, egy partvonalat ért szakasz. Én arról beszélek, amikor eredeti valami. Eredeti, igazi. Felismerték Jézust Péterék életében. Fantasztikus. És nem olyan személyek ismerték föl csak, akik megtértek, hanem akik ellenségei voltak Jézus Krisztusnak, Kajapáséknak a brigádja, a klikje. Felismerték azt, hogy Péter és János életében, és az a kommunikáció, ami kijön belőlük, és az a szellemi attitűd, és az a szellemi kisugárzás, ami ott van Péteren, Jánoson, az olyan, mint Jézus. Én erre törekszem. Szeretnélek bevinni ebbe a kapcsolatunkba, mélyebben, te is törekedj erre, hogy olyan legyél, mint Jézus. A vallás mindig arra tanít bennünket, hogy merre menjünk, célokat ad, programokat ad, elveket ad. Van egy rossz hírem, soha nem éri el a lényeget, Jézust. A vallás soha nem éri el azt, amire célokat tűz ki. Mert a vallás az egy hamis irány. Az igazi irány azt mindig a Szent Szellem közli. Csak a friss, Istentől jövő friss kenyér, a Szent Szellemnek a munkája az a réma, az az isteni ihletett ige, az a küldött ige a mába, mosba, amiben Isten akar dolgozni velünk. Szeretném, hogyha megértenéd azt, hogy Isten ismerete nem egyenlő azzal, hogy bizonyos emberi életekben nagy megtapasztalásokat láttál, fellelkesedtél, majd elveket követtél, vagy könyveket, vagy bármilyen karizmatikus, vagy pünkösdi, vagy protestáns szlogeneket, vagy elveket, vagy összerakott képeket, hogy hogyan kell Istennel közösségbe lépni. A legjobb az, amikor a Szent Szellem vezet bennünket abban, hogy milyen a fiú és az atya viszonya, és tudd meg, hogy te fiú vagy. És a fiúságod miatt vagy elhívva arra, hogy megismerd őt. Az újjászületésnek ez a lényege. Hatalmat kaptunk arra, hogy Isten fiává legyünk. És mi ez a hatalom? Az Isten megismerésének a lehetősége. Hatalom arra, hogy ne úgy élj, ahogy eddig éltél. És ebben a közelségben, ebben az Istenhez való viszonyban úgy lehet definiálni a fiúságot, meghatározni, összegezni. A fiú az, aki meg akarja ismerni az apját. A fiú az, aki hasonlítani akar az apjához, és a fiú az, aki egy idő után hasonlít az atyához. Ez a fiúság. És ebben a fiúságban nő föl az isteni megismerés. Hála Istennek, hogy az, aki újjászületett és fiúvá lett az újjászületés által a mennyből, annak nincs ezzel kapcsolatban identitás zavara. El kell fogadnod, hogy el vagy hívva erre az isteni megismerésre, mert Isten újjáteremtett bennünket. Dicsőség az Úrnak. A szellemi életben tudnod kell, látnod kell azt, hogy rengeteg olyan belső válság lesz a világban, a gyülekezetekben, mindenhol, amelyet neked kell kompenzálni, vagy neked kell megítélni, neked kell megtisztítani, neked kell feldolgoznod ezekben a nehéz szituációkban. És hogyha a Máté 7-hez jössz velem, a Máté 7-ben egyértelműen látszik az, hogy Jézus az utolsó időkkel kapcsolatban a gyümölcstermésre teszi a hangsúlyt, és lesz egy olyan korszak, amikor jelek, isteni erők, proféciák, profétálások és gyógyítások, jelek és csodák, gyógyítások, proféciák lesznek napirenden, hétköznapi napirenden. És azt mondja nekik, hogy távozzatok tőlem, ti törvénytörők, törvénytelenek, akiket én nem ismerek, akik nem az atyámnak az akaratát keresitek. Nem ismerlek benneteket. Miért hoztam ezt az igét? Mert elgondolkoztam ezen a történeten, hogy természet fölötti erő megnyilvánulás, prófétai megjelenések, megnyilatkozások, gyógyulások, démonűzések, gyógyító kenet van személyeken. És mégis azt mondja nekik Isten, hogy nem ismerlek benneteket, mert nem az én atyámat keresitek. Utána arról a bizonyságról tesz tanúbizonságot Jézus a prédikációjában, hogy miért történik ez meg ezeknek az emberek életében. Mert építkeznek, de rosszul. Építkeznek, de soha nem érik el azt az alapot, amelyre kellett volna építkezni. Kérdezed, hogy mi ez az alap? Nem csak kijelentés Krisztusról, sokkal több ennél. Lehet neked aktuális kijelentésed Krisztusról. Lehet neked kapcsolódásod Krisztusról, Krisztussal. Ez még nem elég. Meg kell ismerned őt, és követned kell őt. Működhet egy fiatal keresztény életében is Istennek a természet fölötti csodatévő ereje. De ez a korszak, ez az utolsó időkorszaka egy nyílt, nyitott és kijelentésben növekvő korszak, akár a kegyelemről, vagy a hitről beszélünk, magas színvonalat hoz Isten, és még majd meg fogja bizonyítani azt Isten, hogy amiről beszélünk, az igaz lesz, jelekkel és csodákkal. De van ezen belül egy nagyon nagy probléma, amikor rosszul építkezünk, és arra tesszük a hangsúlyt, hogy Isten a csodamunkás és a csodatévő. Nagyon nagy felfogazódott várakozás van abban, hogy csodatévő Isten jelenjen meg. Nem is csoda. Én se, azzal, nekem sem azzal telik a hétköznapom, hogy ne sóhajtanék abban, hogy Isten tegyen csodákat és jeleket, hogy bizonyítsa be a nemzetek számára, a világ számára, hogy Isten milyen hatalommal rendelkezik, és milyen hatalommal akar megnyilvánulni a Földön. De figyelj ide, pontosan ezen a területen lesz az óriási nagy csalia az ördögnek. Mégpedig az, hogy miközben az isteni erő, isteni jelenlét ott van a gyülekezetekben, ébredés van, és a folyam árad, és van egyfajta gyors, csodatévű munka a hétköznapokban, elfelejtjük Istent. Ez döbbenetes. Hányszor van úgy az életedben, vagy volt az életedben, hogyha esetleg régi keresztény vagy, engedelmes voltál Istennek, tűzben égtél az Úrral, az Úrért, és egyszer csak fontosabb lett az engedelmességed, mint az Isten felé való viszonyod, az a tüzes szeretet, amelyel Isten energizált téged az engedelmességed előtt. Hányszor van úgy, hogy már szinte csak paragrafusokat, elveket, kijelentéseket követünk, és közben lassan, nem gyorsan, lassan eltávolodunk az Isten személyétől. Megtörténhet az az újjászületett keresztények életében, hogy kiüresedik a kegyelemnek a munkája. Beszélnek a kegyelemről, beszélnek a hitről, beszélnek az Istennel való kapcsolatról, és mégis eltávolodnak. Miért? Azért, mert a közösség egységé kell, hogy felnőjön. És ebben az egységben kell tovább menni, hogy a kezdetet tud realizálni, amikor elkezdted az Istennel való kapcsolatodat, és a fejlődésedet is tud realizálni, hogy most fejlődsz, de nem csak a megismerésben, az igének a megismerésében, hanem az Istennek a intim megismerésében. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy azt jelenti az isteni megismerés, hogy egy mély, fiúságodból adódó, szellemi tudatállapotba kerülsz. Tudatosodik, bizonyságot kapsz azzal kapcsolatban, hogy ki ő. A szemed, a tekinteted, a szellemi zoomod rajta marad Istenen. És nem csak az engedelmességet képviseled, nem csak a parancsolatokat képviseled, nem csak az igét képviseled, nem csak a betűt képviseled, nem csak a vágyaidat képviseled, nem csak a megtapasztalásaidat képviseled, nem csak a bizonyságaidat képviseled, hanem őt. Őt képviseled. És amikor megnyilatkozol, akkor az emberek nem téged látnak majd, nem azt, hogy mit tettél az Úrért, hanem azt fogják látni, hogy ezek Jézussal voltak. Erről szól a kereszténységnek a létrejövetele. Antiókiában emlékeztek rá, mi történt? A tanítványok voltak, majd krisztusiaknak kezdték el őket hívni, úgymond kis felkenteknek. Meglátták, hogy krisztusiak, felkentek. Az a kenet, ami rajtuk volt, az nem csak erő megnyilvánulás volt már, hála az Úrnak az erő megnyilvánulásokért, hanem a Krisztusnak a dicsőséges jelenléte, a személyisége, a személyiségéből kisugárzó erő, az volt rajtuk. Én ilyen akarok lenni. Sok csodát, sok mozgalmat, sok olyan dolgot láttunk az életünkben, ami félrement. Azért imádkoztam nemrég, egy kis őszinteség, úgyis ketten vagyunk, senki nem hallja. Uram, ne engedd, hogy a démonűzés, a gyógyítás, a profétálás, És ne engedd, Uram, hogy a csodatévő erő megszédítsen engem, ha majd jön a Te ébredésed, és elfelejtsem, hogy Te ki vagy. Miközben érted dobog a szívem. Ne engedd azt a mélységet, hogy azt mondja nekem a világ. Ne engedd, Uram, hogy azt mondja nekem a kereszténység. Lajos, sok jelet és csodát teszel, de nem ismersz engem. Nem ismered az Urat. Nem ismered azt az isteni személyt, akiről te prédikálsz. Aki ért prédikálsz. Dicsőség az Úrnak. Amikor elkezd Isten használni téged, akkor nagyon sok olyan terület lesz, amiben azt gondolod, hogy átmész rajta, megcsinálod, és aztán mész tovább, és mész a következő szintre. Amikor Isten dolgozik rajtad, akkor tudd meg azt, hogy olyan korszakba fog bevinni téged, amelyben nem a kijövetel a lényeg, hogy minél gyorsabban megúzd az egész szolgálatot, vagy megúzd a problémáidat, vagy akár a tesztről is beszélhetünk. Nem csak arról szól a teszt, hogy megúzd a tesztet, hanem a teszt célja a megnyilvánulás. Hogy megnyilvánuljon Isten az életedben. Megnyilvánuljon az az Isten az életedben, aki a teszt végén, ha vég lesz, a szolgálatodnak a munkájában befejezi azt, amit valóban eltervezett. Mire gondolok? Például ott volt Pál és Silás, és szolgálták az Urat városról városra, majd Filippibe értek, és Filippiben is megtértek emberek, majd börtönbe zárták őket. És egy nagy sikersztori van mögöttük. Majd ott vannak a börtönben, és énekelik a dicsőítő énekeket. És Isten megnyitja a tömlöcben a bilincseiket, és elkezdődhet a szabadulás az életükben. Megnyílt az ajtó. Megnyílt az az ajtó, amelyet Isten nyitott meg. És nézd meg, nem menne ki az ajtón. Nem menne ki azon az ajtón, amit Isten megnyitott. Addig, amíg a tömlöcben a börtönőr meg nem tér. Amíg együtt nem esznek. Ez nekem azt mutatta meg, hogy amikor Isten vezetése alatt vagy, és ismered Istent, akkor a legmélyebb pontodon is Istennek a megismerése vezetést tud adni. És küldetést tud adni. Istennek a megismerése olyan helyekre tud vinni, ahova el akar menni Isten. És ezt az illatot, az Isten megismerésének az illatát, ezt át tudja adni Isten rajtad keresztül. Nézd meg, az a börtönőr örök életet kapott Istentől, azért, mert Pálék nem rohantak ki a börtönből. Tehát vannak olyan szakaszok az ember életében, hogy benne van egy rész teszt időszakban. Akár szolgálatról beszélek, akár kísértésről, bármilyen próbáról. Neked látnod kell azt, hogy mikor vagy abban a szituációban, hogy meg kell állnod, és nem kirohanni abból, nem elrohanni abból, hanem ott maradni és megkérdezni Istent, hogy Istenem, még mit akarsz elvégezni, mert nem akarok úgy kimenni ebből a helyzetből, hogy te ne végeznéd el 100%-ig teljességében azt, amit el akarsz végezni az életünkben. Mondj erre egy nagy áment. Amen. A Jeremiáshoz szeretném, hogyha jönnél, és Jeremiás kapcsán is szeretnék mutatni neked valami olyan dolgot, ami engem megérintett. Így mondja a Jeremiás 15.1-től. És mondta az Úr nekem, ha Mózes, Sámuel állának is előttem, nem hajolna lelkem a néphez, küld ki orcám elől, hadd menjenek el. Ez a babiloni fogság előtt mondja Isten ezt a mondatot. Gondold azt el, hogy milyen haragra gerjesztették Istent, amikor azt mondja Isten, hogy Mózes és Sámuel, ha állának előttem, akkor is a lelkem el akar menni, az én jelenlétem el akar menni, a személyiségem, az én ismeretem, Isten ismeret, Isten személy azonossága, identitása el akar menni az Istennek az orcája elől. Oké? Okay? És azt mondja itt az ige, hogy ha pedig ezt mondják neked, hová menjünk, ezt mondjad nekik. Így szól az Úr. Aki halálra való halálra, aki fegyverre való fegyverre, aki éhségre való éhségre, és aki fogságra való fogságra. Ötös verszak, és most figyelj. Mert ki könyörül meg rajtad, Jeruzsálem? És ki megasztal meg téged? És ki mozdul meg? Zárójelben érted, hogy ki kérdezze, jól vagy? Te elhagytál engem, azt mondja az Úr. Másfelé jártál, ezért kinyújtom kezemet ellened, elvesztelek téged, belefáradtam szánakozásba. Elszórom őket szórólapáttá a földnek kapujban, gyermektelenné teszem, elvesztem az én népemet, nem tértek vissza utaikról. Én azt mondom neked, hogy ebben a korszakban is lehet olyan, hogy belefárad egy generációba Isten. Nem azért fárad bele, mert nem akar kegyelmet adni neki. Fordítva, azért fárad bele, mert könyörülni akar Isten Jeruzsálemen. Mert vigasztalni akarja. Mert mozdul, mert rohan felé. Mert meg akarja találni őt, meg akarja ragadni. És azt kérdezi rendszeresen, hogy vagy? Hogy vagy nélkülem? Hogy vagy nélkülem? Én is ezt kérdezem tőled. Közösségben vagy mély, intim, szellemi tudat állapodó vagy abban, hogy elkezdted és folytatod és fejlődsz az Isten megismerésében? A legnagyobb vágyad az, az utolsó időkben ne mondja azt neked Isten, hogy nem is ismerlek téged. Teljesen elpártoltál tőlem. Ez a legnagyobb vágyad? Vagy mi a legnagyobb vágyad? Az a legnagyobb vágyad, hogy azt mondja, hogy ismerlek, és még jobban meg akarlak ismerni. Nézd meg ebben az igében, hogy mennyire az egész lelke Istennek elfáradt ebben az egészben, hogy elhagyták őt. És hogyha a 24-es fejezethez jössz, akkor mutatok valami mást is. Látomás mutatott nekem az Úr, ímé két kosár füge volt letéve az Úr templom előtt. Miután Nabukodonozor, babiloniai király, Jékóniást, Jóákimnak, Júda királyának fiát, Júdának fejedelmeit, ácsokat, kovácsokat fogságra hurcolta Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amelyek először érő fügék, a másik kosárban pedig igen rossz fügék voltak, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt. És mondta az Úr Jeremiásnak, mit látsz te Jeremiás? És mondék, fügéket. Jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt rosszaságok miatt ehetetlenek. És szól az Úr mondván, nézd meg Istennek a kegyelmét. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene, mint ezeket a jó fügéket úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket a helyről a káldeusok földjére vitettem az ő javukra, és őket szemmel tartom a Babilonban, az ő javukra, és visszahozom e földre, és megépítem, és el nem rontom, beplántálom, és ki nem szaggatom, és szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr, és ők népemmé lesznek, én pedig Istenüké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. Amen. Figyeld! Azt mondja Isten, hogy olyan az a nép, aki engem meg akar ismerni, mint egy jó füge. Ki csinálja ezt? Ki hozza létre Izrael életében ezt az átalakulást? Isten. Hogyan? Hogy megengedi, hogy vezetés alá kerüljön, és bemenjen egy tesztidőszakba Babilonba. Azok a személyek, akik bementek Babilonba, ott hagyták a templomot, és elvitettek Istentől, beleegyeztek ebbe, azok a személyek garantálva voltak abban, hogy Isten visszatéríti őket. Három dolgot mond Isten. Az egyik, teljesen szemmel fogom tartani őket, és fel akarom építeni, beplántálni őket. A második, szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem. És a harmadik pedig, hogy Istenükké leszek, mert teljes szívből megtérnek, dicsőség az Úrnak. A megtérés azt jelenti, hogy elkezdesz Isten felé fordulni, hogy megismert őt. Ez a megtérés igazi jelentése. Nem csak azt jelenti, hogy elhagysz bizonyos profán, világi, szentségtelen, tisztátalan dolgokat, sokkal többet jelent. A megtérés azt is jelenti, nem csak, hogy megszentelődsz, hanem az életedet átalakítod úgy, hogy egy magasabb szintű megismerésbe juss, mint a földi létnek a megismerési szintje. Hogy megismerd azt az Istent, aki teremtett téged. Megismerd az alkotót, megismerd az Istennek a szeretetét feléd, megismerd a te szeretetedet ő felé, sőt, megismerd a szíved állapotát. A megtérés azt jelenti, hogy egy isteni folyamat alá rendeled magadat, hogy az a jelenlét, ami Isten jelenléte, ami Isten trónjából folyik, az Isten személyéből folyik, az átengedje a szándékokat, a tetteket, hogy Isten meg tudja valósítani azt, amit meg szeretne valósítani az életedben. Ez jelenti a megtérés. A megtérés azt jelenti, hogy elkezdesz átalakulni, hogy meghalld Istennek a hangját. A megtérés azt jelenti, hogy visszalépsz egyet, lecsendesedsz, hogy halld az ő szavát. Kiúzanodsz, hogy hallgasd őt. Kiúzanodsz azért, hogy megtaláld őt. A János evangélium a 4. fejezetében egy királyi emberről van szó. Egy olyan személyről, aki tudatállapotában szerintem teljes transzba és pszichoszomatikus nyomás alá került, mert a fia beteg lett és halálosan beteg, így mondja az ige. Ismét Galileai Kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, tehát egy a királyi alkalmazásban, akinek a fia beteg volt. Mikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából, Galileából érkezett hozzá, hozzáment és kérte őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán volt. Mondta azért neki Jézus, a jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Megítélte a tudomány beszédével a szívét, én szerintem, ennek a királyi embernek. Tudta, hogy Jézus gyógyít, ez utolsó esélye volt. Nem érdekelte, mit fognak szólni a körülmények és a környezete. De Jézus megítélte őt, és figyelj, amikor Jézushoz mész, akkor fogsz találkozni Jézus tudomány beszédével, vagy bölcsesség beszédével, vagy profétai ajándékával. Amikor is érkezded Istent megismerni, találkozol az ajándékával Istennek, és azzal, hogy mindent tud rólunk. Azt mondta neki, ha nem látsz csodát, nem hiszel. Ezzel azt is mondhatnám, előbb higgy, aztán láss csodát. Isten ezt akarta, hogy előbb higgy, mielőtt még érzékelnéd, megtapasztalnád, mielőtt még manifestálódna a Szent Szellem az életedben. Hidd el, hogy egy olyan érzéki megtapasztalás alatt van az egyház, mert nem a hitre tanították őket, hanem valami másra. Amikor hitben vagy, akkor neked nem az a fontos, hogy láss, hanem az a fontos, hogy a hit által láss. Nem az érzéki megtapasztalás, nem az öt érzékszerv, nem amit érzel, nem amit látsz, nem amit szagolsz, amit tapintasz, hanem amit Isten mondott neked. Ez a személy kétségbe esetten ment oda. Figyelj, amikor Jézushoz mész, és elkezded őt megismerni, átmész egy fantasztikus edzésen. Nem fog ott tartani, ahol vagy. Isten nem fog ott tartani, ahol vagy. Elkezd olyan dolgokat mondani neked, ami hihetetlenül fájdalmas belül. Nagyon nehéz feldolgozni. És amikor ezt el akarod kezdeni, ezt a feldolgozást, akkor ezt csak fölhúz Isten a fejlesztésben. Na, menjünk tovább be a történetben. Mondta neki a királyi ember, Uram, jöjj mielőtt a gyermekem meghal. Mondta neki Jézus, menj el, a te fiad él. Na most jön az ultra hiper isteni kegyelem. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Szóval, elérte Jézus egy mondattal azt, hogy hitre jutott ez az ember. Elérte ez az embernek a személyiségébe mindazt a beplantálást, hogy a szó, a tudomány beszéde, az a beszéd, amit Jézusból jött ki, az csatlakozott a szívéhez. Ezt úgy tudom mondani, hogy egy formáltatás indult el az életében. Egy megtérés. Rájött arra, hogy nem hisz, és elhitte azt, amit Isten mondott. Úgy írtam ide le a jegyzetemben, hogy amikor elkezd Isten formálni bennünket a beszédén keresztül, akkor megközelíthetővé teszi önmagát. És amikor elkezdesz megtérni, akkor azt fogod érezni, hogy mindig egy picivel, bizonyos témákban, amiben Isten javít és megtérsz, azaz áttérsz egy új hullámra, amit Isten hulláma, Isten gondolatának a hulláma, közelebb kerülsz Istenhez. És nem úgy közelített már meg ugyanazt a dolgot, mint régen. Ez az ember nem úgy közelítette meg Jézust egy perccel ezelőtt, mi ahogyan az Istennek az igének a rátapintó erőre, előre és erőre törő lényegi ereje. Amikor oda ment hozzá, akkor látta, hogy ez utolsó meccsvára talán Jézus meggyógyítja a gyerekét. De miután Jézussal találkozott és volt ez a kontaktálás, onnantól kezdve már azt mondta, I am, én hiszek benned, Uram, hiszek, megyek, rohanok, tudom, hogy meg lesz gyógyítva az a gyerek. Jézus, halleluja, segíts, segíts, Uram. Tehát itt vagyunk ennek a történetnél, élvezem. Tehát azt mondja az ige, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondja neki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyerekem meghal. Mondja neki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. És elment, elindult hit által. Tudod, amikor elkezd Isten szelleme a megismerésbe torkolni az életedben, Isten szellemén keresztül, elkezd mélyebb ismereteket adni Isten, egyszerűen tudat alatt fogsz cselekedni. Nem kell hozzá mindig gógyi, nem kell hozzá mindig agy, okoskodás, nem kell hozzá mindenfajta ilyen emberi megértés, hogy akkor most szétszedem és összeteszem. Egyszerűen a hit ösztönözni fog. A hit lépéseket fog létrehozni. A hit megközelíthetővé teszi a dolgokat, a hit szembenézővé teszi az ember személyiségét. Mivel néz szembe? A helyzettel, önmagával és a lehetőségeivel. A hit mindig megmutatja a lehetőségeket. A világ azt mondja, hogy nincs lehetőség. A hit mindig azt mondja, van egy új lehetőség. Előhúz egy új kártyát, ami az új lehetőség. És itt ezt megláttad. Ennél az embernél Jézus előhúzott egy új kártyát. Ne a halál tudata legyen rajtad, mert én meg fogom gyógyítani a gyereket úgy, hogy nem megyek el hozzád. Tehát az a teszt, amiben benne vagy, az akkor fog bezárulni, amikor én mondom. És nem úgy lesz, ahogy te mondod. És nem fogsz megszabadulni a tesztől, csak úgy, hogyha hitre jutsz. Halleluja. Mondd neki, Jézus, menj el, a te fiad él. Amint pedig már megy vala, nézd meg a hit mit csinál, elébe ment, jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak neki, mondván, a te fiad él. Megtudakozzá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondának néki, tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megérti azért az atya, na látod, megismerte, megértette, összerakta. Ez a hitnek a végpontja, hogy megérted, hogy Isten mit csinál veled. Nagyon sokszor benne vagy az Istennek a fázisában, mert a hit az Istennek a megismeréséből jön. A hit az nem fog jönni úgy, hogy te azt mondod, hogy szopom a kis ujjamat, és akkor ma mi történik. Nem fog jönni a hit úgy, hogy csak hallgatsz egy prédikációt. Kell ahhoz egy szív, egy hozzáállás, egy attitűd, hogy Isten hitre tudjon juttatni veled. A kétségbeesés jó dolog, a kétségbe vagy esve. Még jobb, a kétségbeesésben felszabadítod azt a hitet, hogy kell egy olyan természet fölötti mennyei dolog, kell egy behatás, egy beavatkozás, egy ráutaltság Istentől az életedre nézve, egy isteni tekintélye kimondott szó, egy parancs, egy isteni dolog, történet tett, hogy megváltozzon az életed. Muszáj, hogy azt érezd, rá vagy utalva ebben a szituációban, ebben a testben Istenre, és szükség van imádkozásra, mert aki hisz, az imádkozik. Aki hisz, az segítségül hívja Jézust. Nézd meg, az az ember imádkozott. Persze, most nem úgy, hogy letérdelt, és akkor ott imádkozott Istenhez, hanem segítségül hívta Jézust. Szükséges ezekben a helyzetekben, ezekben a napokban neked is, nekem is segítségül hívni azt a szemét, akit meg akarok ismerni. Nekem nem csak a csodatévő Isten kell, nekem az Isten kell, nekem nem csak a tetre kész Isten, a lehetetlen megváltoztató Isten kell, hanem az az Isten, akiből árad ez a lehetetlen megváltoztató erő. És nézd meg, menjünk tovább az igében. Megtudakozta, tudni akarta, hogy gyógyult meg ez a gyermek, az saját gyereke. Megértette az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondta neki Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő és az egész háza népe, és ismét második jelgyarán tevé Jézus, mikor Júdeából Galileába ment. Amen. Szóval mi történt itt? Hitt ő, és hitt az egész háza népe. Na ez az. Megtörténhetett volna úgy, én hiszem, de ítéld meg te, hogy így van, vagy nincs így. Megtörténhetett volna úgy, hogy nem jut hitre, elmegy, meggyógyítja a gyerekét, és utána jut hitre. Csak ez az elejében már, a legelső részében egy fejlődést akart átélni ez a férfi. És azt mondta, oké, elhiszem, amit mondasz. Ezt az új szisztémát, ezt a mennyből jövő szózatot. Oké, nem úgy lesz, ahogy én akarom, hanem ahogy Isten. Az egész házanépe megtért. Ugyanúgy, mint Silásnál, Pálnál a börtönben. Megtért az egész házanépe a börtönőrnek. Ugyanúgy itt is. Mit látsz ebből? Azt, hogy vannak olyan csodák, amelyeknek hosszú kifutása van. Egy csodából lesz sok kis csoda. Egy csodából lesz sok olyan megtapasztalás, amire nem is számítasz. Mert amikor elkezdődik az Istennek a megismerése, akkor ez a folyó árad, kiárad az Isten megismeréséből mindaz, aminek el kell jönni az életedbe. Mert az Isten megismeréséből árad igazából a csoda. Hogy egyre jobban ismerjük őt, irgalmát, szívének állapotát, könyörületességét, együttérzését, szeretetét. Így árad a csoda. Ha az engedelmesség útján maradsz, fontos tudakozni, lecsekkolni, letesztelni az életedben. Vajon miért akart engedelmeskedni? Mi a célod? Hogy egy erkölcsös lény legyél, aki boldog, mert erkölcsös, vagy egy erkölcsös lény, aki nem azért boldog, mert erkölcsös, hanem azért, mert ismeri Istent, mert megbocsátotta a bűneit. Boldog az az ember, akinek Isten nem tulajdonít bűnt? Vagy azért akarsz megfelelni Istennek, hogy valamilyen létállapotba jussál. Rossz út ez. Kevés ember keresi Istennek a megismerését. Kevés ember akarja ismerni őt, hogy kicsoda. Hallgattam egy történetet, egy vicc, egy gazdasági szakember mondta, szeretett volna csalit venni a pecabotjára. Egy pici csalit. Bement egy boltba, nagyon sokfajta csali volt, és ilyen modern csalik voltak, mindenfajta színű. Megkérdezte az eladót, hogy ilyen színes csalikat árul, és működnek ezek? Harabnak rá a halak? Erre megszólalta a tulajdonos, aki árusította a csalikat a horgászboltba. Uram, engem nem érdekel, hogy harap vagy nem harap a hal. Ha ezt veszik, ezt viszik, ezt árusítom. Tudod, a hamis evangélium ugyanilyen. Amit visznek, azt hiszik az emberek, az fog működni. Én azt mondom neked, az eredeti isteni megismerés az alapja minden helyes evangéliumnak. Nincs más. Amikor a Márk 1.15-ben így kezdi el Isten Jézus pályafutását ezzel az üzenettel, és mondta, betöltött az idő, elközelítetett az Istennek az országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Akkor itt arról beszélt, hogy hogyan tudsz bemenni az új szövetségi, új Isten képbe és isteni megismerésbe. És nézd meg, hogy az első az, amiről beszél, hogy elindult egy új időszak. Átrendeződött egy új, aktuális idő. És ebben az új, aktuális időben azt mondja az ige, hogy eljött valami. Tehát az első dolog, amit a megtérés nélküli élet hoz, hogy kiszed abból az időzónából, abból a mennyi örökkévaló időzónából, amiben a dolgok működnek. Amiben igazából a dolgok működnek. Kiszed abból a közösségből, a örökkévaló jelenlétből, a meg nem tért állapot. És akkor elkezdesz visszatérni, akkor visszatérsz a királysági színvonalra. Mert amikor az ember megtérés előtt áll, egy új paradigmát mutat neki Isten, közelebb akar Isten önmagához vonzani, akkor az történik, hogy szembe áll a királysággal az elméd, a szíved, a tetteid, és újra kell Istennek ezt szerkesztenie, hogy meglásd, hogy mi az új szint az életedre nézve. Tehát az első az, hogy betöltött az idő, eljött egy új időszak, ne állítsd meg azt az isteni időszámítást, hanem engedd, hogy a megtérés által az elméd fölfogja ezt az új időszámítást. A második, amit itt látunk, hogy eljött Istennek az országa. Tudnod kell, rá kell, hogy vedd magadat, hogy a ráutaltságot, az Isten felé való viszonyulásodban fontos szerepe van annak, hogy tudatosítod, hogy Isten országából akarsz élni. Hogy Istenből akarsz élni. Hogy a belső emberednek van egy feladata. Hogy annak van egy célja a belső emberednek. Ha nem belülről kezdesz el élni, akkor belül Isten nem tud dolgozni. Még egy dolog. Azt mondja Jézus, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Az igazi erőforrás az Isten országából jön, és ez az igazi erőforrásban benne van az evangéliumnak az ereje, az evangéliumnak a munkája, Istennek a jó terve. És amikor te nem akarsz átállni azokra az új isteni impulzusokra, isteni mennyei tervekre, célokra, programokra, akkor lecsúszol erről az erőforrásról. Úgy írtam ide, hogy a meg nem újult elme mindig kiszedi azt, ami régi, de jól működött, és a meg nem újult elme megállítja az Isten királyságának az áttörését. Azt írtam még ide, hogy a figyelem ekkor, amikor lehetőséged van a megtérésre, és nem akarsz megtérni, egy más irányba, egy rossz irányba indul el. És a zoomod, és a figyelmességed, az odaszállásod, és a tekinteted, az nem azokon a dolgokon lesz, ami az Isten országából jön, hanem valami valláson, valami általad kreált, valamilyen műanyag kereszténységen. Mert a megtérés visz be téged az Istennek az országába, és a megtérés adja meg mindig az új magot a szívedbe, az egy csoda elem, az egy csoda történet, mikor az ember újra Isten hangját hallja. És a János evangélium 10. fejezetében azt mondja az ige, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Az Úr ismer téged, és ismerned kell neked is az Urat. Majd azt mondja, hogy aki hallja az Úr hangját, az követi őt. A jók hallgatnak annak szavára, és elvezeti őket. És mikor kijereszti a juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Figyelj! Én nem akarom megismerni az idegennek a hangját. Én nem akarom a fülemet csak arra a hangra ráállítani, hogy milyen idegen hang. Én először az eredeti hangot akarom meghallani. Azt mondja az Úr itt, hogy a juhok követik az Urat. Tehát van benned egy mennyi program, ez a Szent Szellemnek a munkája, hogy te követni akarod az Urat. Ne lázadj ezzel ellen. Engedd meg, hogy a szellemed újra levegőt vegyen ebben az isteni kutatásban, az Isten felé való gyarapodásban, az Istennel való harmóniában. Engedd meg, hogy Isten működőképes munkája elinduljon az életedre nézve. Hoztam egy fordítást neked, mégpedig az Efézusi Levél 3. részéből. Az előző héten felolvastam, de én nem szégyellem újra felolvasni. Efézus 3.19. Hogy valóban megismerhessétek gyakorlati módon saját megtapasztalásotok révén Krisztus szeretetét, amely messze meghaladja a puszta tudást tapasztalat nélkül. Minden egyes Isten ismeret megtapasztalást, megnyilvánulást, manifestációt hoz. Az ördög azt mondja a kísértésben, hogy meg tudod csinálni azt, ahogyan ő akarja, úgy, ahogyan ő akarja. Jézusnál látjuk, hogy diktál az igével. Azonban a mennyei ember, te és én, tudom jól, hogy ez egy csali, ez egy hazug beszéd. Nekünk tudni kell azt a megtapasztalást, hogy ki ő, mi az ő hangja, és ebből a intim kapcsolatból nem tudás alapú, hanem megtapasztalás alapú életet kell élni, mert minden teszt végén neked úgy kell kijönnöd a tesztből, mikor kiész a kijáraton, hogy azt mondod, hogy az a megtapasztalás, ami miatt ott voltam, az megtörtént. Újra ismerem a hangját, újra mélyebben hallom a hangját, újra bizonyos vagyok benne, és bizonyságot kaptam az ő hangjával kapcsolatban, az ő megismerésével kapcsolatban, az ő tervével kapcsolatban. Hogy megismerjétek Krisztusnak minden tudást felülmúló szeretetét. Hogy beteljesedjetek az Isten teljességéig. Aki pedig bennünk működő erővel képes minden mértéket felülhaladó módon cselekedni, sokkal inkább, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Arra épül az isteni beavatkozás, a második rész, hogy beavatkozik, feljebb, mint gondolnánk, hogy a megtapasztalásból élünk, manifestációból. Amikor Isten megismerésébe elkezdesz vágyni, akkor lesz benned egy olyan belső húzás, hogy Uram, engem már semmi nem érdekel, csak végre tudjam biztosan, hogy te ki vagy, és mennyire szeretsz. Amikor ez a gyakorlati szeretet megvan, így folytatja az ige, messze meghaladja a puszta tudást, tapasztalat nélkül, hogy telve lehessetek minden létezéseteken keresztül Isten egész teljességével. Hogy meglehessen nektek az Isten jelenlét leggazdagabb mértéke, és olyan testé válhassatok, amely teljesen be van töltve, és el van árasztva magával Istennel. Amikor elhagyod az isteni megtapasztalást, a megismerést, akkor egy folyamat zárul le, mert Isten szelleme a megismerésben mindig elhoz valahova, és utána elvisz valahova. Sőt, valamit elhoz, és valamibe elvisz. Nincs olyan, hogy te ezt nem tapasztalod meg, és nem tudod tudatosítani magadba, hogy most mélyült az Isten megismerésem. Nincs olyan, hogy nem ismered fel, hogy Istennel találkoztál. Ilyen nincs. Azt is felismered, hogy eltávolodott a szíved Istentől. Egy új világba csöppentél, amelyben kiüresedtél, és amelyben rengeteg fájdalom van. Mert az a megtérés nélküli élet, az nem visz Isten megismerésébe. És a megtérés nélküli élet megkíméti a szívet, sőt, azt írtam ide a jegyzetemben, egy rossz irányt szab a szív az Isten keresésben. Tehát eltávolít az Isten kereséstől, pontosabban fogalmazva, és a szív keménysége miatt izolálódik az Isten jelenléte. Amikor elkezd felkészíteni Isten, akkor elkezd megtéríteni Isten. És amikor többre tartod a belső emberedet, meg a mennyt, meg a kijelentést, az nagyon jó dolog. És van még valami, amit többre kell tartani mindennél az életedben. Ez pedig az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Nincs nagyobb dolog az ember életében, mikor nem csak valamit képvisel, hanem valakit képvisel. Hogyha az jelenések könyvéhez jövünk, Jelenések könyvében, második fejezetben elkezd bizonyos instrukciókat adni a gyülekezetnek Jézus Krisztus. És ezekben az instrukciókban, az efézusi gyülekezettel kezdjük, a megtérés szót használja. Az efézusi beli gyülekezet angyalának írt, Jelenések 2.1. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét gyertyatartó között, aranygyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat, a tűrésedet, és hogy gonoszokat nem szenvedhetted el, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket, és terhet viseltél, béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Dicsőség az Úrnak. De az a mondásom van ellened. Az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, hogy honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedetet cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és ott egy gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedetét gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten parancsolatának közepette van. Aztán a Szpirnei gyülekezet, Pergánumi gyülekezetnek is mondja, hogy meg kell térnetek. Na most figyelj! Az győz, aki nem csak hallja, nem csak a kijelentést veszi, hanem elkezdi az igazságot beilleszteni az életébe. János 8. fejezetében, az evangéliumában azt mondja Jézus, ha megismeritek az igazságot, az igazság megszabadít benneteket. Amikor Isten megismerésében növekszel, akkor meg kell ismerned az igazságot. Nincs olyan teszt, nincs olyan kísértés, nincs olyan isteni megismerés, isteni élmény, Krisztofánia, a Szent Szellem munkája. Nincs olyan mennyei megtapasztalás, amiben ne találj rá az igazságra. Mert azt mondja Jézus, ha megismered az igazságot abban a szituációban, az fogja a személyiségedet átalakítani. Na most a rész kijelentéshez kapcsolódik mindig az új igazság. És ez az új igazság átalakítja azt, amiben eddig éltél, és megdöbbensz, hogy van több rendszeresen Isten jelenlétében, Isten ismeretéből. És itt azt mondja az ige, hogy akkor győzöl, ha meg tudsz térni. Az a mondásom van ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Tehát ő dolgozott, ő munkálkodott, ő csinálta azt, amit Isten, amivel Isten megbízta, de miközben benne volt ebben a munkálkodásában, a ragyogást, a rajongást elhagyta. A munkáért. Elhagyta a célért, a tervért, és ott hagyta a tervezőt. Elhagyta azt a vágyat, hogy Isten akaratának engedelmeskedjen, Istennel. Ő kihagyta Istent, az Éphészusi gyülekezet, és ő megvalósítóvá lett. Holott Isten a megvalósító, ahogyan együtt munkálkodik velünk. Mondok valamit. Jézus eljött és azt mondta, hogy már nem engem képviselsz, hanem a te gyülekezetedet képviseled, a te munkádat képviseled. És azt mondja erre, hogy emlékezzél meg, hogy honnan estél le. Magasba voltál és leestél, és nem vetted észre, hogy leestél. Majd azt mondja, hogy kimozdítom a gyertyatartódat, ha nem látod át azt, hogy hogyan akarlak kihozni ebből a szituációból. Vagy nem fogadod el, hogy hogyan akarlak téged kihozni ebből a szituációból. Milyen érdekes ez, testvérem? Hogy Isten azt mondja, hogy ne haragudj, de ezzel én nem tudok közösséget vállalni azzal, ami most van. Azzal a közösséget tudok vállalni, ahonnan kezdted. Mert jól kezdted el. De a fejlődésedet nem vetted észre, hogy lefelé fejlődsz. Nem vetted észre, hogy voltál valahol, és leestél valahová. Valami alá estél le, ami nem az Istennek az országa, hanem valami más. Valami újfajta gyülekezet, amire nekem ne haragudjál. De nekem az a véleményem, hogy én ezt nem szeretném látni, ezt a munkát, mert tönkremész te is, meg az is, aki hallgatja ezt az egészet. A megtérés felkészülés a visszaállásra. A megtérés felkészülés rendszeresen az Istennek az új összpontosítására. Hogyan tudjuk újra látni az Urat, és összpontosítani rá. Hogyan tudjuk újra formálni. Hogyan tudjuk újra megközelíteni jól a dolgokat? Hogyan tudunk szembenézni a dolgokkal? Hogyan tudjuk jobbá tenni azt, amit elrontottunk? Hogyan tudjuk a szembenézésben a helyreállítást is meglátni? Hogyan tudjuk a sorshelyzetet, ezt az egész körülményt, amit létrehoztunk, úgy, ahogy van, összecsomagolni, és azt mondani, Uram, segíts, hogy az egészben valami jót hozzunk ki. És akkor jön a megtérés. Jön az Istennek a szava. Figyelj, ők nem képviselték Istent, ők képviselték azt, hogy ahogyan mit csináljuk, az jó. Tehát amikor ránézett valaki egy efézusi gyülekezetre, akkor nem látta Jézust. Csak azt, amit Jézusért tesznek. De Jézus nem ezt akarja. Az engem nagyon elgondolkodtatott, hogy azt mondja, hogy félre akarom benneteket tenni. Tehát erre nekem nincs egyáltalán tervem, hogy ezt így, ahogy van, ezt felújítsam. Nekem arra van tervem, hogy megváltoztass teljesen magadat, és visszaállj arra, hogy hogy kell teljes szívből szeretni engem. Hogy újra följöjj oda, ahová akarlak tenni. Zsoltárok 65-höz gyere velem. Szeretnék még valamit mutatni neked, mielőtt befejezzük, mert lassan itt a vége. Zsoltárok 65. A Zsoltárok 65, 1, 2, 2-st. Tied a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és neked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Amikor az ige így fordítja a Károli, hogy ó, tiéd a hódolat, akkor így lehet átadni ezt, hogy tiéd a csendes várakozás és a dicséret, ó Isten, és neked teljesítik a fogadást. Ezzel azt mondja Dávid, hogy tiéd az a helyzet, amikor én csöndbe leszek, és várok rád. És ebből akarlak imádni. Az is a tiéd, és aztán a fogadás. Tudod, amikor Isten megismerése elkezdődik, Dávid tudta jól, hogy csend van. Tehát az ember azzal az indulattal, motivációval megy a szívébe, az imakamrájába Istenhez, hogy meg akarlak ismerni. Beszélj te, hallgatlak. De van egy szint, amikor Istennel, amikor már nem az a lényeg, hogy te beszélsz, meg ő beszél, hanem az a lényeg, hogy ő legyen ott. Amikor egy igazi kapcsolatban nem csak az a fontos, hogy beszélgessünk, hanem az is fontos, hogy mellettem legyen az a személy, és figyeljen rám. És ismerjem azt a személyt, aki mellettem van ebben a csöndben. És amikor Dávid utána folytatja, hogy dicséret, imádás, a Sionon neked teljesítik ott a fogadást, ó, könyörgés meghallgató, hozzád folyamodik minden test, akkor tudta jól, hogy hogyan kell ezt a protokollt átélni. Úgyhogy megalapozza a szellemi életét abban, hogy Isten jöjjön közel. Isten úgy fog hozzád szólni, hogy elcsendesedsz. És azt mondod neki, Istenem, messze vagyok, vagy közel vagyok, de jobban akarlak megismerni, mert eltávolodtam. És a 2 Péterrel zárjuk, ahogyan előző héten is foglalkoztunk már ezzel, sajnos nem maradt erre idő, de ez így van jól. Azt mondja az ige, hogy kegyelem és békesség adassék nektek, 2 Péter 1-be, 2-es verszak, bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Tudod, Péter már túl van azokon a bukásokon, amelyeket olvastál róla, és itt már egy szellemi ember. És azt írja, hogy mivel hogy az Isten ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a Isten félelemre való, annak megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Tudja jól, hogy bármi, ami történik, az mind megismerés alapú. Bármi, ami történt az életében, újra kellett formálni, hogy visszatérjen Istenhez valamiből, valami eltorzult hitből, vagy eltorzult Istenkeresésből. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részesévé legyetek, kikerüljön a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Nézd meg! Isteni természetté válik az, aki elkezdi Istent megismerni. Ezek gyümölcsök, testvérem. Ezek gyümölcsök. Az Isten jelenlétében van. Elkezdesz szemlélni őt, elkezdesz közeledni hozzá, és ő pedig feltárulkozik. És utána azt mondja az ige, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítva, a ti hitetek mellé ragasztatok, tegyetek, hozzá illeszetek, tegyetek egy átalakítást, egy pluszt az életetekbe, a hit mellé, támogassa meg a hiteteket, fenntartsa a hiteteket, és elkezd más dolgokat mondani. Jó cselekedet, tudomány, mértékletesség, tűrés, kegyesség, hát Istenfélelem, atyafiakhoz való hajlandóság, hogy hajlandó vagyok, hogy atyafiakkal együtt imádkozok, együtt élek velük, szellemi életet, szeretetet, mert ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, tehát lustává, sem, tehát hajlíthatatlanokká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Tehát valamikor elhibázhatjuk azt a megismerést, ezt erre akartam kiukadni, hogy megismerésében elválaszthatod az életedet, a helyes megismerést, amiközben keresed Isten, ha nem akarsz gyarapodást. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, látod? Tehát, hogyha ezek a rész összetevők nem történnek meg, ezek a rész összetevők nem jönnek ki győztese ezeken a mennyei megtapasztalásokon keresztül, mert ezek mind isteni olyan helyreállító döntések, isteni szándékok, meghallasz dolgokat azzal kapcsolatban, hogy most mire tedd a hangsúlyt az életedben. És ha ez nincs meg, és nem növekszik, nem fejlődik, az Isten megismerésében, megint hozzáteszi, még egyszer aláhúzom, nem csak cselekedetekről van itt szó, hanem cselekedetek és isteni megismerések. Érted, mit akarok mondani? Így bírja az Istennek az igéje, hogy akkor nem fogsz egy megismerésben megfulladt, egy megismerésben csődöt mondott kereszténynek lenni, miközben keresed Isten teljes erővel, de nem látod azt meg, hogy vannak olyan Istentől jövő szellemi igazságok, amelyeknek be kell épülni a személyiségedbe, hogy azok fejlődést, tetteket hozzanak létre, sőt, mentalitás átalakulást. Mert akiben ezek nincsenek meg, tehát ez a gyarapodás nincs meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett a régi bűnéből való megtisztulásról. Látod itt a megtérés hiánya. Annak okáért, Atyám fejé, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat, kiválasztásotokat erősíteni, tehát, hogy mire vagy elhívva, mire vagy kiválasztva, hogy Istent megismert. Mondj erre egy nagy ámet. Istent megismert. Mert ha ezeket cselekszetek, nem ütköztök meg soha, tehát nem borultok föl, mert eképpen gazdagon adatik majd nektek, ami Urunk, megtartunk, Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Isten dicsőségére. Amen és amen. Szóval, én azt mondom neked, hogy amikor megvan a valóságos ismeret Istenben, akkor mindig van egy valóságos igazság szérum Istennél, egy adag. És amikor ez megvan, akkor győztes leszel, mert van kiutad, mert elkezdett átalakítani téged az igazság. Mert megismeritek az igazságot, és enged, hogy szabaddá tegyen az igazság. Ez egy fontos dolog. És amikor ez elindul, ez a körülményeidben 100% győzelmet fogsz aratni. Miért? Azért, mert nem a körülményeid változtatását akarod létrehozni Istennel, hanem azt akarod, hogy megismerd Istent, belül alakítson át, ő hozzon belülről egy igazságot, és az igazságra ráépítsd fundamentumként az életedet, hogy ez hozzon igazi szabadságot az életedbe. Amikor újjá formál Isten bennünket, akkor az közelségből formál újjá bennünket Isten. És amikor ezt elkezdi, ezt az újjá formálást, akkor azt fogod hallani először, hogy gyönyörködik benned. Úgy tudom elmondani azt, hogy leírni azt, hogy Jézus hogyan élte ezt meg, hogy ez az utolsó igém, hogy ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm, a Máté Evangélium a 3. fejezet 17-es verszakában mondja az ige. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És az a gyönyörködés azt jelenti, hogy kedvemet lelem benne. Tehát a felkészülés időszakában gyönyörködött Jézusban, és ezzel indult el Jézus a szolgálatba. A következő szint már, és a következő hely a puszta, ahová bevitte a Szent Szellem, mert azok, akik közel vannak Istenhez, azokban Isten gyönyörködik. Viszont azok, akik közel vannak Istenhez, azt a szellemvilág meglátja, a gonosz szellemvilág. És mint gondolsz, miért vitte be Isten oda a pusztába? Nekem van egy gyanúm. Azért, mert a sátánnak nem tetszett ez, hogy ezt hallja, és ezt látja, hogy Isten kifejezi azt metakommunikációval, hanggal, érzelemmel, hogy ez az ember, ez az Istennek a fia, az én fiam, aki Isten is és ember is, ez egy gyönyörűséges lény. Nekem tetszik, ahogy csinálja a dolgokat. Élvezem azt, és azt a közösséget, amit felépített velem. Én ismerem őt, és lehet benne gyönyörködni. Ő ismer engem, és ő is gyönyörködik bennem. És a te életedre vonatkozólag is. Minden egyes nagy Isten élmény és Isten megismerése, valódi Isten ismerete kihívást fog intézni a szellemvilágra. Hogy ellopják tőled azt, hogy megfojtsák azt, hogy meggátolják azt, amit a mennyi atyám beleplántált az életedbe. Harcolj ezért, légy kitartó, figyelmeztettelek. Minden megismerés után egy támadás jön azért, hogy ellopják azt, amit kaptál. Mert látni fogják rajtad a szellemvilágban, hogy gyönyörűséges vagy. Isten gyönyörködik benne.